Szép délután kívánok mindenkinek, ez a Trend FM-en a napvendége műsor. Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója ma a napvendége nálunk a rádióban. Kezi Csókom, köszönöm szépen, hogy ismét itt van nálunk.
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Azt gondoltam, a nyár közepén érdemes beszélgetni. Ez olyan naptárilag nagyjából, a június, július, augusztus, akkor most nagyjából július közepe van. Tehát azért a dandárja az majd úgyis most jön majd, ugye nyárnak?
Bízunk benne, igen, mert egy viszonylag hektikus nyarunk volt, ha végig gondolja az ember. Volt néhány nagyon meleg napunk, de hát azért az elmúlt héten a vihar az megtépázott bennünket is, vendégforgalmat is, meg magát a fürdőket is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jó lenne, hogyha meleg, kiegyensúlyozott, nem hőségriadókkal telített 30 fokos nyarunk lenne, viharok nélkül.
Tehát ez a kívánság műsor kategória.
Igen.
Jó, árakról, biztonságról, vízminőségről, attrakciókról, nyárról, sok mindenről beszélgetünk majd. Egy picit azért visszalépnék még, hogy kontextusba tudjuk helyezni itt az éveket, meg a forgalmat, meg a látogatószámot, meg a bevételeket. Ugye 24 az már rekordév volt, ugye ha jól mondom, akkor 3,8 millió vendég, tehát
3,9.
Pláne majdnem 4 millió, ezt akartam mondani, és 26 milliárdot találtam én éves bevét. Jó, ez volt a 24.
Igen.
A 25-öt még nem tudjuk, annak a fele elment. Hogy ment el ez a fél?
Amit
idő?
Látunk az első 5 hónapnak, ugye megvannak az adatai, a 6. hónapnak a könyvelése, az mindig ugye 20-áig vannak meg az előző hónapnak az eredményei. Egyébként készítjük, mert a kötelezettségünk is a fővárosi részére fél éves eredményt, illetve fél éves beszámolót készíteni. Az első 5 hónapban azt látom, hogy jól vagyunk. Köszönjük szépen. Nagyjából azt a vendégforgalmat hoztuk, mint a tavaly évben. Időnként, helyenként kisebb a vendégforgalmunk. Nagyon érdekes, pont tegnap beszélgettem más vidéki fürdővezetőkkel. Mindenki panaszkodik arra, hogy a vendégforgalom nem olyan, mint a tavaly évben volt. Ez egyébként igaz a külföldi forgalomra, ezt a budapesti szállodások is mondják, és igaz a hazai vendégforgalomra is, hogy a hazai vendégforgalomnak egzisztenciális, tehát pénzügyi oka van-e, hogy a lakosság kevésbé tud erre pénzt szállni, ezt
azt
én
gondolom,
nem tudom
megmondani. Igen, mert a vendéglősök, éttermesek is hasonló dolgot mondanak.
Hát a színházak is azt mondták, ugye a tavasz folyamán, hogy volt olyan nap, amikor be kellett zárni, nem volt színházi előadásra a néző. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen oka is, ez nyilván pénzügyi oka van. A turizmusban meg az látszik, hogy nincsen semmifajta nagy rendezvény. Tehát megszoktuk az elmúlt években, hogy itt a nyár elején, nyár közepén is nagy rendezvények voltak Budapesten, volt valami nagy turisztikai attrakció. Ez nincsen, és a szállodák is, és mi is ezt egyébként érezzük.
Igen, a Sziget meg a Forma 1.
Az még előttünk.
Igen,
van.
Azért mondom, az hogy azokra lehet van. Számítani, igen, azok igen, mindig bázisokat igen. jelentenek. Egyébként az érdekes a Sziget is, meg a Forma 1 is, akár a strandok, a gyógyfürdők szempontjából, erről majd még beszélgessük, de az majd a második műsorfélben, amikor jönnek az attrakciók.
Igen.
Ha csak kicsit megyünk vissza az időben, akkor itt van ez a viharkár.
Igen.
Volt olyan vidéki fürdő, ahol 100 fát tépett ki, annak a felét gyökerestől napokra be kellett zárni. Iszonyú károkat okozott Budapesten, és hát a Hajójáry Szigetet is lezárták. Még néhány napja még rendőrök vigyáztak rá, nem lehetett bemenni. Nyilván ez a strandoknak sem tett jót, az önök létesítményének sem tett jót. Tehát csodálatos Abszolút. Fák vannak, akár a római vagy a palatinuszon.
Ugye a viharnak volt egy ilyen epicentruma, ez valahol itt az Óbudai Sziget és római irányába volt, úgyhogy mi ezt abszolút éreztük. Igen, a római strandunkon ott fákat szintén kitépett a vihar, eldőlt villanyvezeték, leszakadt a villanyvezeték, az életveszélyes is volt, úgyhogy nekünk nagyon gyorsan kellett intézkednünk. A fák kidöntötték a kerítést, úgyhogy nagyon komoly viharkárunk volt a Rómain. Pünkösfürdőn is volt néhány fa, amelyik megsínlette, illetve Csillaghegyen, de az igazi nagy kár a Rómain volt, és hát nyilván ennek a rendberakása részben a villanyvezeték, villamos áram nélkül nem tudnak működni a szivattyúink, tehát nem tudnak a medencéink sem működni, úgyhogy nekünk meg kellett várni azt, amíg az elektromos művek mindezt rendberakta, utána újra kellett indítani a medencéket, nyilvánvalóan vízmintát venni.
Takarításos gondoltam, hogy rengeteg
természetesen.
Minden. potyog ilyenkor.
Nagyon büszkék vagyunk, nem, remélem, hogy nem hallgatják, vagy remélem, hogy nem úgy hallgatják a kollégák értőfüllel, de készülünk egy kis meglepetéssel a Róma is kollégáknak. Ott két nagyon fiatal fürdővezető helyettesünk viszi a fürdőt, és hihetetlen munkát, és tényleg olyan emberfeletti munkát végeztek, hogy szeretnénk nekik megköszönni, egy kis meglepetéssel készülünk a csapatnak.
Most mosolyog, akkor most muszáj megkérdeznem, jó, hogy mennyire jó most Bégyi Hely vezérigazgatónak lenni 2025-ben Budapesten?
Ez egy jó kérdés, hogy biztosan kívülről mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon könnyű feladat, én arra azt tudom mondani, hogy rendkívül összetett és bonyolult feladat, és hát ha az elmúlt egy évre gondolok, ami a vezérigazgatói pályáztatással kapcsolatosan eltelt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy kaptunk sok méltatlan támadást, és én nem akarnék ezekre most visszautalni, de azt azért el tudom mondani, hogy hihetetlen belső lelki erő kell ahhoz, hogy az ember minden nap ugyanúgy vegye föl a fonalat, ugyanúgy álljon ki a kollégái elé, ugyanúgy biztassa a kollégákat, hogy motiváltan előre tekintve dolgozzanak.
Hogy holnap is nap lesz, és holnap is mi leszünk.
Holnap is nap lesz, holnap is, igen, holnap nekünk nyitva kell lennünk, a vendégeket ugyanúgy ki kell szolgálni, mosolyogni kell, ahogy én az előbb mosolyogtam, szóval azt gondolom, hogy ehhez kell belső erő nagyon sok. Valószínűleg jó a természetem ilyen szempontból, meg túl tudom tenni magam a stresszen.
Régóta ismerjük egymást, azt kell, hogy mondjam, hogy tánstrapabíró, ez egy csúnya szó, de abszolút, talán ez is benne
abszolút,
van. Bocsánat.
Igen, muszáj, azt gondolom, hogy muszáj nekünk. Én azt mondtam a kollégáimnak, hogy mindaddig, amíg nyilvánvalóan főpolgármester úr más döntést nem hoz, az én feladatom az, hogy ugyanabval a lendülettel és ugyanabval a munkabírással, amivel eddig dolgoztam, vezessem ezt a céget, és ezt várom a saját kollégáimtól is.
Igen, mert ez egy kívánatos cég, mert ezt beszéltük már, egy aranytojás tojótyúk, tehát igen, ez jól működik, hatalmas potenciál van benne, de rengeteget kell rá költeni folyamatosan, iszonyú tervezést igényel. Hát azért egy-két mondatot majd beszéljünk arról, hogy 25-ben hogy állnak ezek a felújítások, egyáltalán most mi a díl. De hát ilyen viharok között, akár a politikát, akár a gazdaságot nézem, nem lehet könnyű ezeket mind végigvinni. De hát végig kell vinni, mert a végén meg pontos elszámolás van. Majd értem, időben is.
Hát meg van elvárás.
Igen, hát az, és mert hogy toljon a tyúk, ahhoz etetni
ez
kell.
Ez így van, és ugye, hogyha valaki végignézi az elmúlt hónapok történeteit, akkor az látszott, hogy részben az egyes bizottságok, részben pedig a közgyűlés részéről is olyan várakozások voltak a céggel szemben, ami egy nagyon kényes egyensúlyt igényel. Egyik oldalon az osztalékfizetési kötelezettség a cég irányában, vagy a kötelezettség elvárás a cég irányában semmit nem változott. Ott mindenki elvárja, hogy igen. De hogy ön mondja, hogy az aranytojást tojótyúk toljon is. A másik oldalon pedig azt a kedvezményrendszert, amit mi eddig is egyébként nagyon bőven adtunk a budapesti lakosságnak, ez nagyságrendileg 4 milliárd forint kedvezményt jelent egyébként. Ezt a kedvezményrendszert tovább kellett fejlesztenünk a közülés kérésére, nagyon sok ötletet kellett belevinni, hogy mindezt hogy csináljuk meg, de mellette természetesen az eredmény pedig jöjjön, tehát valóban ez tervezési oldalról is, meg megvalósítási oldalról is egy nagyon bonyolult feladat.
Hát, hogy piaci áron kell működni, európai áron kell működni, akár történelmi fürdőkre gondolok, akár a strandokra, rengeteg külföldi vendég jön, van olyan fürdő, ahol túlnyomó részt külföldi vendégek vannak, de ehhez képest jönnek a magyarok is, tőlük ezt az összeget nem lehet megkövetelni, de nem lehet kétféle árazást biztosítani. Ezért
van.
Akkor kedvezményrendszer. Lassan megtanulom ezt a mondatot.
Igen.
Akkor jön a bérletrendszer, kedvezményrendszer, és még ezt is kellett továbbfejleszteni.
Így van.
Erről beszélünk a műsor második felében, de vissza ahhoz, hogy 25-ben mit terveznek, és most akkor a fél évben, fél időben hol tartanak ezekkel a tervekkel, megvalósítással?
Hát a terveinknek ugye egyik része az nyilván a vendégforgalomhoz kapcsolódott, ez a kedvezményrendszer, akkor erről fogunk beszélni. A másik része pedig azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a vendégek jöjjenek, ahhoz nekünk folyamatosan a karbantartás és felújítási tevékenységünket menedzselni kell. Ami most jó hír, hogy ebben a hónapban két nagy mérföldkövön leszünk túl. Az egyik mérföldkő az a Széchenyi fürdőnek, az úszómedencének a felújítása, ez egy nagyon komoly, nagy munka volt. Márciusban kezdtük, most lesz kész az úszómedence, éppen ha minden igaz, akkor a mai nap vagy a holnapi nap már töltik vízzel, és elindul a forgatása a víz lesznek annak érdekében, hogy itt a hétvégén vagy a jövő hét elején ki tudjuk nyitni az úszómedencét, egy gyönyörűen megújult úszómedence várja a Széchenyiben úszni vágyókat.
De csak egy lépés, mert emlékszem, hogy korábbi beszélgetésünkre a Széchenyivel kapcsolatban legalább 5-6 hatalmas falat vár még, ugye?
Ez így van. Indul a hatálásos zuhanynak a felújítása a Széchenyinek a Medicare részén, tehát ahol gyakorlatilag a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtjuk, és indul a külső lépcsőnek is a felújítása, ami előttünk áll ebben az évben, illetve a termárészlegnek a lezárása. A termárészleg lezárásával most egyébként is indulunk, mert ott van egy kupolánk, aminek a festése már megérett mindaddig, amíg a nagy felújítás el nem indul. Szóval van bőven, amit a Széchenyiben megcsinálunk, és hát a másik fontos dátum, ami azt gondolom, mi előttünk van, az a Dandár, hiszen gyakorlatilag egy éve be van zárva a fürdő, arról beszéltünk korábbiakban, hogy amikor a felújítás elindult, akkor láttuk meg, hogy milyen állapotban van statikailag a fürdő, tehát a fürdő megerősítéstől a légtechnika átalakításáig nagyon-nagyon sok mindent megcsináltunk. Mindenkinek azt mondom, hogy eddig is ékszerdoboz volt a Dandár fürdő, de most kimondottan egy kis ékszerdobozzá fog válni, és ha minden igaz, akkor ebben a hónapban befejeződnek a munkálatok. Most már alig van munka, éppen tegnap voltak a kollégák kint, és kértem tájékoztatást, hogy hol tartunk. Héten én is meg akarom nézni, és gyakorlatilag augusztus 1-én akkor tud nyitni a Dandár teljes egészében, mert a kültér meg nyitva volt, meg a szauna részlege, de a beltér is meg tud nyitni, úgyhogy én azt gondolom, hogy két fontos mérföldkő itt ebben a hónapban lezárul.
Hova pozícionálják a Dandár? Csak egy percet szakmázunk, mert ez a hallgatók nagy részét talán nem, de nagyon kíváncsi, mert az elmúlt 20-25 évben én úgy néha-néha végig kísértem az állomásokat, és szerintem nagyon sokat változott a pozíciója. Most meg azt mondta, hogy ékszerdoboz. Volt, aki azt gondolta, hogy elengedik a Dandárt, mert hogy az úgy kicsit kiesik, meg nem olyan helyen van, de a lokációs rengeteget változott, a környéke is. Most mi a stratégia?
Ha az a kérdés, hogy akarunk-e árat emelni
a Dandárban? Nem, abszolút, én meg szoktam kérdezni ezt őszintén. Nem.
Én azt gondolom, hogy a Dandár az egy olyan fürdő, ami nagyon vegyes egyébként, hogyha a vendégkör része oldalát nézem. Nagyon sok magyar vendégünk van, törzs vendégünk van, akik alapvetően a gyógyászati ellátás miatt járnak a Dandárba, és törzs vendégé váltak, és oda szoktak, és ők jönnek reggel, délelőtt nagyon sokan, és van egy nagyon fiatal vendégkörünk, akik pedig nagyon trendinek érzik a Dandárnak.
És ez a lokációváltozás, ugye?
Igen, ha valaki kimegy a kültérbe, a két kis medencébe, tényleg nem nagyok a medencék, de körbe zöld vesz körbe minket, tényleg olyan, mint egy ékszerdoboz, és hát a benti tér is most nagyon-nagyon szép lesz, hogyha valaki volt régen a Dandárban, annak el tudom mondani, hogy lebontottunk belső falakat, kinyitottuk a pihenőteret, egy egészen más típusú szauna alakul ki a beltéren, tehát ha valaki eljön, akkor azt gondolom, hogy csodálkozva fogja látni, hogy mit is lehetett ebből a fürdőből alakítani.
Dandáron túl?
Széchenyi Dandár, folyik a Rudasnak a szauna résznek a felújítása, ott födémázás volt, és gyakorlatilag szigetelési feladataink vannak. Kisebb felújítások folynak Csillaghegyen, ott is megújul a szauna. A szaunákra azért is érdemes beszélni, mert van egy vendégkörünk, aki kimondottan szaunafán, ahogy szoktuk mondani, tehát a szauna programjainkra jár, különösen Csillaghegyen és Pest-Erzsébeten van nagyon népszerű ott az ottani szauna programok, és van egy 3 éves szauna felújítási programunk, amiben megterveztük, hogy melyik szauna mikor kerül felújításra. Ugye a használat után ezek a szaunák elhasználódnak, minden. Tehát a fának hiába is, de a vizes fürdőruha sok esetben a vizes lepedő az nem tesz jót, és hát nem mindenki úgy használja a szaunát, ahogy ez az előírás szerint kellene, de a lényeg, hogy a szauna felújítási programunk alapján most szauna felújítás van Csillaghegyen is, és a Rudasban is, ezek elindultak, és hát gyakorlatilag készülünk a nagy felújítási programokra, ugye 3 nagy felújítási program áll előttünk, ez a Gellért, a Rácz fürdő felújítása és a Széchenyi fürdő felújításának a további folytatása, a termárészleg újabb szakaszának a felújítása.
De akkor a félidőhöz képest, tehát az év feléhez képest terv szerint haladnak.
Igen, éppen a karbantartási tervet is tegnap néztük meg, hogy gyakorlatilag a karbantartási terveink is a terv szerint mennek, úgyhogy én azt látom, hogy ebben a tekintetben gyakorlatilag, ami fontos lenne, hogy a Rácz és a Gellért fürdő vonatkozásában tovább tudjunk lépni, de ehhez nyilvánvalóan közgyűlési döntésre van szükség.
Van még egy dolog, amit még ebben a műsorfélben szóba hoznék. Ha már azt mondta, itt volt egy fél mondat, hogy nem úgy használják, ahogy használni kell. És visszalépnék a strandokra, és visszalépnék arra, hogy nincs olyan év, hogy a magyarországi strandokon bárhol ne legyenek tragédiák, és volt Budapesten is egy leírhatatlan haláleset, ahol egy kisgyerek volt az áldozat. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor mi történik a rendszerben, meg a vendégek fejében. Azt mondta, hogy utána ki is ment személyesen is egyrészt ápolni a lelkeket, a dolgozókat.
Így van.
Meg körül is akart nézni, és mindenre kíváncsiak, a dolgozókra is, a vendégekre is, hogy ilyenkor csökkenne a forgalom, mikor ilyen dolog történik. Mi ennek a protokoll, és mi az ön személyes tapasztalása ezzel kapcsolatban?
Ha most a személyes oldalt tudom elmondani, én azt gondolom, hogy egy ilyen tragédia, az nyilvánvalóan a szülőknek borzalmas tragédia, de azt kell mondjam, hogy nekünk is az volt. Én azt gondolom, hogy most azon kívül, hogy ugyanúgy a kollégáimmal együtt mi sem aludtunk éjszakákat, és nagyon-nagyon kemény időszak volt az a pár nap. Nyilván végigcsinálni ezt az egészet, a rendőrségi vizsgálatot és a hozzátartozó összes protokollt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. És nagyon remélem, hogy nagyon sok olyan elővigyázatossági intézkedést tudtunk megvalósítani pluszba, ami egyébként, tehát én azt gondolom, hogy mi szabályszerűen működtünk, és nyilvánvalóan a rendőrségi vizsgálat fogja feltárni az igazi okokat, hogy itt mi történt, de azt kell mondjam, hogy ilyenkor mindig egy lépéssel hátrébb lépünk, és még megvizsgáljuk, hogy még mit tudunk tenni annak érdekében, hogy hasonló eset ne forduljon elő. Én azt kértem például, hogy a Palatinuszon mondjuk be a hangos bemondóba is, lehet, hogy vannak vendégek, akik ezt nem szeretik, de hogy mondjuk be, hogy a medencéket 14 év alatti gyermek csak felnőtt vagy szülői felügyelet mellett használhatja. Például, amikor ugye ez történt egy szombat este, és vasárnap délután mentem ki a kollégákkal beszélgetni, akkor én személyesen is azt tapasztaltam, hogy még 24 óra sem történt el, és ugyanúgy kisgyerekek egyedül hagyva a medencében benne voltak. És akkor ilyenkor nyilván az úszómester kollégáimnak az a feladata, hogy figyelje a medencét.
Hogy lehet azt kiszúrni, hogy több száz ember van egy medencében, hogy most az a gyerek valamelyik pancsoló felnőttel van, vagy nem, ez iszonyú nehéz, akárkinek, nem
iszonyú
tudom,
nehéz,
milyen
iszonyú
szem
nehéz,
kell ehhez. Vagy...
Iszonyú nehéz, úgyhogy biztonsági őr kollégáinkat is arra kértük, ugye vannak külső és belső biztonsági őr kollégáink, vannak rendőrök hétvégén. Én mindenkit kértem, ha látnak egyedül kisgyereket, tegyék meg, hogy
vagy
szedjék ki a medencét.
Egyedül,
igen, mert hogyha úgy van, hogy kérdezzék meg, szóljanak, tehát, hogy mindenkinek legyen egy felelőssége, miközben én azt gondolom, hogy alapvetően ez szülői felelősség. Benne van a házi rendünkben, benne volt a házi rendünkben, ennek ellenére is azt gondolom, hogy sajnos vannak szülők, akik ebben kevésbé foglalkoznak, vagy nem figyelnek.
És másnap ugyanannyian voltak a palán, és ugyanúgy ott voltak a gyerekek egyedül a medencében.
Igen.
Hát nem tudom, és a dolgozóknak ilyenkor mit tud mondani? Egy ilyen helyzet után mit lehet segíteni?
Az a két úszómester kollégánk, akik ott a közvetlenül érintettek voltak, velük nagyon sokat kellett beszélgetni. Nyilván ilyenkor mindenki megpróbál ventilálni, és a ventilálásban tudunk segíteni.
Beszélgetni, kérdezni.
Igen, beszélgetni, hagyni kibeszélni a problémát. Másik oldalon meg azt láttam, hogy a csapat összefogott. Azok a kollégák, akik aznap ott dolgoztak, meg akik másnap dolgoztak, ők megpróbáltak egymásnak így, azt mondom, kezet nyújtani, tehát nagyon jó volt látni azt, hogy a csapatban mennyi erő van, és ugyanez volt igaz a fürdővezetők oldaláról is, mert aznap este minden fürdővezető fölhívott. Én hiszem azt, hogy sok minden akkor, tehát a bajban látszik meg, hogy mennyire erős egy csapat, és itt azért ez látszott, hogy a kollégák abszolút szolidárisak, és mindenki felajánlotta azonnal a segítséget, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy egyébként hasonló jellegű tragédia sehol.
Igen, szóval az egész szakma pontosan tudja, hogy ez bárhol, bármikor előfordulhat, akármilyen biztonsági intézkedés, és akármilyen, mert hát volt ilyen felnőttekkel is, meg a hullámmedencékre gondol, ezek veszélyes üzemek.
Igen. Én szülőként el nem tudnám képzelni azt, hogy a saját gyermekemre ne figyeljek akkor, amikor egy strandon, vagy egy fürdőben vagyunk. ez nyilván mindenkinek a személyes hozzáállásán múlik a dolog. Ugye volt, pont egy magyar családdal fordult elő hasonló jellegű tragédia, és szerencsére ott tehát életben maradt a kislány, pont Ausztriában.
De volt életmentésük is,
Volt életmentésünk a Palatinuszon, a Hullámmedencében is, ahol felnőttnek kellett életet menteni. Tehát, hogy nem egyedül járó a dolog, van életmentés máskor is. De van egy nagyon kedves vezető kollégám, barátom is, azt kell, hogy mondjam, aki azt mondta, és nem akarom megnevezni a strandot, ahol azt mondta, hogy szíves szerint bemondaná a hangos bemondóba, hogy a strand nem gyermek megőrző. Mert hogy van olyan szülő, aki azt mondja, hogy beengedi a strandra a gyerekét, és azt gondolja, hogy ő elmegy, majd este jövök érted. És szerintem ilyet nem lenne szabad. Tehát, hogy nyilvánvalóan mi be se engedünk egyébként 14 év alatti gyermeket pont emiatt, mert azt gondolom, hogy valóban van egyfajta felelősség, amivel azt gondolom, hogy mindenki a saját család és a saját gyerekei iránt tartozik felelősséggel.
Folytatjuk a napvendége műsort néhány perc múlva. Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdőség Vizé ZRT vezérigazgatója a vendégem. Majd azért vidámabb tévákat is érintünk a következő 20 percben. Köszönöm szépen.